Uram, tanult vagyok, tanúja voltam annak, amikor szenvedtél a kereszten, értem, amikor az én bűneim miatt kaptad a sebeket. Uram, köszönöm neked, amikor ezt megértettem, amikor fájdalommal és bánattal néztem, kereszten szenvedett gyötrelmeidre, mert tudtam, hogy miattam kellett meghalnod. Uram, köszönöm neked, hogy te tanukat hívsz olyanokat, akik tudják, miért jöttél el ebbe a világba, miért tettél csodákat, miért hirdetted a mennyek országa evangéliumát, és miért szólítottad fel az embereket arra, hogy megforduljanak, megtérjenek, hogy új életük legyen. Uram, te olyan örökkévaló távlatot nyitottál meg azok előtt, akik felismerték a te áldozatodnak mindent felülmúló ajándékát, mert csak azokat akarod szolgálatodba állítani, Uram. Csak azok a te szolgáid, akik arról tudnak bizonyságot tenni, hogy nem csak nekem, nekik, hanem még sok-sok százezer és millió embernek is várod a megfordulását, várod, hogy megnyissa szíve ajtaját előtted. Már réges-régen megérintetted a lelküket, de még előled futnak. Te azért jöttél, hogy megkeresd és megmentsd az elveszettet. Uram, tanulnak, hívsz bennünket is, akik itt együtt vagyunk. Hát, hogy felnézzünk a keresztre, hogy teljes bizonyosságunk legyen arról, te vagy a Mesiás, a felkent, akit az Atya küldött, aki egyszülöttje vagy az élő Istennek, aki Isten vagy magad, és aki hordozod a világ bűnét, akinél gyógyulás van, Uramat, hogy részesüljünk ajándékaidban, és tovább mondjuk örömünket, amíg csak lélegzetet tudunk venni. Amen. Márk evangéliumának az 5. fejezetéből olvasom az igét. A 21. fejezettől a fejezet végéig. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereg lett köré, de ő a tengerpartján maradt. Ide jött hozzá egy zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt a lába elé borult, és esedezve kérte, kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele, nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkozott. Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul bajából. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle. Ezért a sokaságban megfordulva így szólt, ki érintette meg a ruhámat. Tanítványai így feleltek, látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy lássa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodból megszabadulva légy egészséges. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai elöljáró házától érkezők ezt mondták, leányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai elöljáró házához, látva a zűrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat, bement és így szólt hozzájuk, miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették. De ő mindenkit kiküldve, maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt, majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki, Talita Kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának. Amen. Kedves testvérek, különös, kegyelmi időt élünk mi ma Magyarországon. Talán ezt is lehet mondani, hogy különös, kegyelmi idő az a néhány esztendő, ami adatik számunkra, amiben most élünk. Nem tudom megmondani, hogy mennyi, de azt gondolom, hogy nagyon jól kell felhasználnunk azt az időt, ami erre adatik. Azért sokféle jel van, és ezeket nem fogom mind mondani, csak szeretnék utalni arra, hogy pár évvel, évtizeddel ezelőtt egy kopt keresztény Kairóban összegyűjtötte a híveit, és elkezdték gyűjteni a szemetet, és ebből egy óriási nagy akció lett, és ennek a munkának gyümölcse lett az, hogy nagyon sokan élő hitre jutottak a kopt keresztények közül, olyan módon, hogy még egy hatalmas templomot is váltak sziklába, amit építettek maguknak, és ott nincs állami segítség, hiszen az állam Mohamedán. Tehát a saját pénzükből építették azt a hatalmas dómszerű templomot. És ennek a különös isteni kegyelemnek, hogy Isten szavát megértette annak a gyülekezetnek az egyik lelkésze, aki most is az élén van ennek a gyülekezetnek, olyan mélyen átélték Istennek az irgalmát, szeretetét, hogy az a 21, akit kivégeztek, az tulajdonképpen ebből a közösségből származott. Ami nem olyan, hogy ők 21-en, hanem bizonnyal sokan hallgatták, mi többször is elmondtuk a gyülekezetünkben, és sokan ismerik a történetet, hogy az egyik megölt fiúnak a bátyja ad riportot, de beszél az anyjával, és mi lenne akkor, hogyha az egyik gyilkos bekopogna nálad, behívnám az otthonomba, és Jézusról beszélnék neki. És most gondoljatok a saját életetekre. Kinyílna a bicska a zsebetekben, méltatlankodnátok, borzalom tényleg az. De Jézus nem ígérte meg, hogy ilyen borzalmakat az ő népének nem kell megélni. És egy jó vagy kettő, nem tudom pontosan mennyi az emberöltő, de amikor a 40-es évek ébredése volt, itt nálunk olyan súlyos következmény nem volt, de ha Kínára gondolunk, Indiára és sok más országra, keresztény testvéreink elképesztően sokat szenvedtek. De nálunk is kegyelmi idő volt. 1000 számra jutottak élő hitre keresztények. Eszembe jut egy történet, akkor én még középiskolás voltam, hittant is tanultam, de akkor én még Jézust nem ismertem. De valami oknál fogva elmentem a templomba egy vendégünkkel, mert azt mondta, hogy vasárnap van, menjünk a templomba, de ez egy nagy majorság volt, vagy 350 000 ember lakott valamikor ebben a majorságban. uradalom volt, aztán a földeket szétosztották, aztán összeszedték. Na, a lényeg az, hogy elmentünk az Isten tiszteletre, és a nyíregyházi gyülekezetből egy mérnök, aki a Nyíregyháza város mérnöke volt, beültünk oda, és nem érkezett meg a református lelkész az Isten tiszteletre. Erre megszólal a fazekas Laci bácsi, hogy hát nincsen semmi baj, majd én megtartom. Mert a nyíregyházi tanyákon az úgy szokás, hogy ha a lelkész nem érti, akkor valaki feláll és megtartja az Isten tiszteletet. Hát beszél Jézusról, beszél a hitéről, felolvassa az igét, és amit ott Isten neki mond, azt továbbadja. És az a történet megint elhangzott nem olyan túl régen nálunk, mert egy abban a korban imádkozó, még akkor fiatal nőtestvérünk mondta, hogy összeültek a háború alatt, akkor már nagyon sok felébredt hívő keresztény volt Nyíregyházán, és azért imádkoztak, hogy ne csatolják Nyíregyházát Romániához. Hogy ne tudjanak tovább jönni annál a határnál, amit 1920-ban megszavaztak a románok javára. Testvérek, ma senki nem gondol arra, hogy ez ima meghallgatás volt. Hát így alakult a történelem. De ezt azért kell elmondanom, mert nekem ennek az igének alapján az a szívem vágya, hogy megértsük, hogy ez az asszony, hát nem tudom, mennyit tudott Jézusról, mennyire ismerte az Ószövetségi Bibliát, de annyit biztos nem tudott, mint Jairus. De azok, akik Jézust követték, akik befogadták az életükbe Jézust, azok beszéltek Jézusról. Kinn az utcán. Az ismerőseiknek. Hát ha nem hallott volna Jézusról, soha nem megy oda a tömegbe. Soha nem jut eszébe, hogy esetleg valami lehet. Lehet, hogy nagyon homályos hite volt. Lehet, hogy még valami okkult dolog is megfordult benne, hogy egy érintés, egy csodaember. Fogalmam sincs. Nem mondom, hogy így volt, nem tudom. De azt gondolom, nem is fontos. Mert amit hallott, azzal Isten érintette meg a szívét. Amit Jézusról hallott. És ez oda vitte Jézushoz. És Jézus mindent, majd holnap hallani fogjuk, mindent megtett vele. Mindent, amire szüksége van egy embernek ahhoz, hogy örök élete legyen. Tehát azt gondolom, hogy kell, hogy szorongassa a szívünket az, hogy nagyon szerényen merünk beszélni. Vagy ne vegye senki megbántásnak, vagy beszélünk, de rosszul. Az én gyerekkori nem igazán élőhitű keresztényektől hallott bizonyságtételem, az körülbelül így hangzott, megállj, majd megvel az Isten. Hát a velem egykorúak ebből még kaptak bőven. De ez nem a Krisztusról szóló bizonyságtétel. A Krisztusról szóló bizonyságtétel az, hogy tudom, kiben hiszek. Hogy amit hallok, arról beszélek. Mert nem maradhat bennem. Még majd egy prófétai üzenetre utalni fogok, mert már a két prédikáción volt, de nem mondom el mind a kettőt. Most a másikat mondom el. Tehát engem nagyon megerősített reggel, aki kiolvassa az útmutató szerint a Bibliát. Egész szép, köszönöm szépen. Tehát az Ezékiel próféta könyvéből való ige vers nagyon-nagyon abba az irányba mozdította el a szívemet, hogy erről beszélni kell. Akkor is, ha tudom, hogy a Ezékiel egy prófétai küldetést kapott. De hát azt mondja az Úr neki, hogy őrállóvá tettelek. Ha visszaemlékszünk erre az igére. Emberfia, őrállóvá tettelek téged Izrael házában, ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. És én tudom, hogy ilyen forma bizonyságtétel családi közösségekben elhangzik, elsősorban akkor, amikor már elkanászodnak a gyerekeink, mert különben el kell mondjam, testvérek, hát ma senki nem neveli jól a gyermekét. Ma rendkívül nehéz gyereket nevelni. Mi félünk kimondani azt a Mi a zsidókhoz írott levélben be van írva, de az a Bibliában van, testvérek. Mire gondolok? Megveri, megostorozza. Micsoda szörnyű? Persze, ma az lenne. Hát ma az lenne, amíg egy keresztényházban is az lenne, hogy mi féljünk attól, hogy határozott irányba neveljük a gyermekeinket, ez a hitünk szégyene. Ez a hitünk szégyene. Ha beteg tudunk imádkozni érte, persze, akkor kell Isten, kell Jézus, akkor minden kell. Aztán, ha meggyógyul, a drága kicsikém, bocsánat, nem haragszom, csak fáj a szívem. Fáj a szívem. Tudom, hogy akármennyire istenesen neveljük, istenfélelemben neveljük a gyerekeinket, nem biztos, hogy élő hitű keresztények lesznek. Nem biztos. De ami rajtunk áll, és a határozott nevelés, az nem a fenyegetőzés, hogy Isten megver. Hát, hozzá kell tennem. Ha én Krisztust követem, ha Isten útján járok, akkor igenis, jogom is, meg kötelességem is, hogy elmondjam a gyerekeimnek, hogy hogy kell Isten útján járni. Nem azt mondom, hogy nézzetek én rám, mert ők az összes bűnömet is tudják. De mert én is tudom az összes bűnömet. Ezért elmondom nekik, hogy tudom, hogy sokszor én sem úgy járok, ezért várok, megyek mindig a kegyelemért. Több beszélgetésben volt itt is, máskor is, hogy mit lehet csinálni. Hát most először maradjunk a családi kötelékben. Hát először is éljünk hívő életet. Ez hozzátartozik az Isten imádata. Mert ha a keresztre nézünk, tanul vagyok, Uram, ha én tudom, hogy én értem halt meg Jézus, akkor Istennek ezért a tettéért, hogy tulajdon fiát nem kímélte, megszületik a szívemben az Isten iránti imádat. Meghatódom tőle. Ez nem az életkortól van, hanem Isten tettétől. És hát nem örülök neki, amikor újra kell mennem bocsánatot kérni, de örülök neki, hogy újra mehetek bocsánatot kérni. Tehát az életünk tulajdonképpen ebben telik el. Viszont mert botladozunk, ezért alázatos életet élünk. A természetünk elleni életért imádkozunk, mert a természetünk szerinti élet az egy romlott élet. És ahhoz, hogy isteni természet részesei legyünk, azt ki kell tusakodni Isten előtt, a vele való kapcsolatban. És akkor van egy valahány éves kor, amíg taníthatjuk a gyerekeinket imádkozni. És van valahány éves kor, amikor ezzel már fel kell hagyni. Van valahány éves kor, amikor elmondhatjuk, hogy az Úr téged is szeret. Te is Isten gyermeke vagy Jézus Krisztusért. És lehet, hogy megvan telve a szíve örömmel, szeretettel, de amikor óvodába megy, akkor belelép abba a világba, amelyikben a felnőtt társadalom is él. A káromkodástól kezdve minden istentelenséget, minden erkölcstelenséget hall, alkalmasint lát már 6 éves korba, mondta el egy pedagógus, akit meglátogattunk, egy riportot készítettünk a GUSZEF-be, hogy hogyan működik ott az élet. Tényleg döbbenetes, de hát gondoljuk el, élnek egy 25 négyzetméteres, egy helyiséges lakásban családok, ahol váltott partnerekkel élnek együtt a szülők, és a gyerekek ennek a tanúi. Tehát nem is tudnak mást vinni az iskolába. De amikor mi ezt halljuk, na itt nem itt kell pofonvágni a gyereket. Nem itt kell a fenekére velni. Hanem itt el lehet mondani, de ugye itthon nem ezt látod. És nem azért, mert nekünk 2 szobánk van, hanem mert mi egy másik életet szeretnénk élni, ami útmutatás nekünk az Úrtól. Ezt el lehet mondani. És persze hát rengeteg házasságban, vegyes házasságban, és nem, hogy református evangélikus, hanem vegyes házasság, vagy mindegy, hogy milyen felekezet milyennel, hanem hívő és nem hívőnek a házassága, akkor a hívő szülő elmondja. És hogyha mondjuk egy hívő apától megkérdezi a gyerek, hogy de anya miért nem imádkozik, akkor azt meg kell mondani a gyereknek, hogy mert ő nem ismeri az Urat. De az Úr őt is keresi, téged is keres, engem is keresett, de engem megtalált. Tehát ez a bizonyságtételünk. Hogy mindig arról beszélünk, amit velem tett. És nem tudom, hogy ha tegnap mondtam, bocsánatot kérek, elég buta ember az, aki az előző napi szövegét elfelejti, de vállalom. Vagy máshol mondtam el. Én nem emlékszem rá, hogy nagyon sűrűn előfordulna velem, hogy pozitív példának állítom be magamat. Az én példám az, hogy Jézus mit tett velem. Mert ha azt elmondom, hogy én milyen rossz voltam és milyen jó lettem, akkor Jézus nem fogják látni. Tehát a saját jóságunkról beszélni az embereknek, az azt jelenti, hogy kiírtom belőle azt a lehetőséget is, hogy vágyakozzon, hogy Istené legyen a szíve. Hát pláne a családban. Hát testvérek, a feleségünkön, a házastársunkon túl igazából ők mindent tudnak. Ismerik a morgásomat, nem a horkolásomat, mert az nem olyan nagy baj. Tényleg. De azt is tudják, ha megbántom az édesanyjukat, akkor oda megyek hozzá bocsánatot kérni, mert hogy előbb már oda mentem hozzá bocsánatot kérni az Úrhoz. Tehát a bizonyságtételünk, és nagyon visszafogott. Mert az életünk előtte jár annak, ahogyan élünk. És persze, mi, akik látják, hogy odaborulunk a Biblia fölé, én ezt nem tudtam, de a legkisebb gyerekünket egyszer az hatotta meg, hogy látott a szobába térdelve imádkozni. Hát Isten, ez nem egy színház volt, hogy ne hagyd lássa a gyerek, hogy az apja térdelve imádkozik, hanem ez úgy adódott, hogy bejött. Észre se vettem. És akkor hallottam tőle ezt a történetet, ez volt 10 éves korában, amikor a nyíregyházi evangélikus nagy templomban a szebbipüspök lelkészé avatta. Ott valamiért elmondta. Testvérek, Isten az imádkozó életünket, a tusakodó életünket megáldja. És aztán persze, most mondanám a piacot, kimegyünk a piacra vásárolni. Hát ha nagyon nyafogunk a kofának, hogy milyen drágáért adja, akkor inkább ne menjünk oda, mert a nyafogásunk, hogy milyen drága minden, az nem fogja segíteni a bizonyságtételünket. Ha egy keresztény családnak van annyi pénze, hogy beüljön egy halászlét megenni az étterembe, és utána kiguberálja fillérre, hogy ne csapja be a céget, akkor ez nagyon negatív bizonyságtétel a zsugoriságunkról. Tehát az életünk az azt jelenti, hát miért ne? Az felszolgál, persze kapja a fizetést, én is meg tudnám magyarázni, de esetenként nem megyünk el étterembe étkezni. Mi baj van akkor? Nem? Aztán a pincérek egy részét ma nem tanítják meg, hogy kell viselkedni. Ülünk a feleségemmel, hát ő azért jól ismer. Mondom neki, én azért tartanék egy 3-4 órás oktatást arról, hogy egy pincérnek hogy kell viselkedni. Miután ismer, rám néz, tudja, hogy képes lennék megtenni, hogy legalább szóvá tegyem. Rám néz, inkább hagyd békén. Hát meg volt, testvérek, de az Úr ott is ott van, hát beszélgettem vele, hogy Uram, akkor nem fogok megszólalni. Tehát nagyon oda kell figyelnünk arra, hát az emberek most nem az, hogy Nyíregyházán még mindig elég sokan kérdezik a gyerekeimtől, vagy unokáimtól, vagy nem ő az apátok, ez nem olyan túl nagy város, 120 ezer lakosú, és viszonylag nagy az evangélikus gyülekezet. De hogy nem testvérek. Van egy nagy szám, és van néhány hívő, elkötelezett evangélikus. De fogadjuk el, hogy ez még kegyelmi idő számunkra. Tehát, ha mi tényleg komolyan vesszük azt, hogy Isten őrállóvá tesz bennünket, de nem úgy van, hogy én beszélni akarok Jézusról, van egy jó ötletem, és ezt mondom. Mert ha Ezékielnek, aki próféta volt, bár az Úrnak minden népe próféta volna, testvérek, azért ez lehetséges, hanem azt mondja neki Isten, hogy amit én mondok neked, azt mondd el. Tehát visszatérünk, ugye most már sokadik alkalommal jön elő, de hát azért is vagyunk itt, hogy a Szentírás egyre jobban a szívünkhöz nőjön. Egyre komolyabban vegyük és olvassuk. Ha nem olvasunk rendszeresen Bibliát, hogyan tudna beszélni velünk Isten? Tudnunk kell, hogy a világ és e világ az két különböző fogalom. Isten úgy szerette a világot, az összes embert, hogy aki hajlandó megállni, nem fut tovább előle. Hajlandó figyelni rá, hajlandó engedni, hogy Jézus megérintse. Jairus is ezt kéri a kislánya számára. Érints meg. Tehát akkor azt üdvözíteni fogja. De persze biztos még nem mindig történik így, hogy megérinti Jézus ruháját, meggyógyul a betegségéből, és azonnal, mert mindent megkap, amit az örök élet szempontjából meg kell kapnia, lehet, hogy ez egy hosszabb folyamat. De ha nem beszélünk Jézusról, és akkor most egy picit szeretném, hogy csendben lennénk. Mindenki gondolja végig, hogy jobban tudjatok figyelni, hogy mit jelent számotokra Jézus. Most arról kell beszélni, amire most gondoltatok. Arról kell beszélni, hogy nem tudnék nélküle élni. Nem akarok nélküle élni. Hogy ő a mindenem. Hogy ő az első. Fontosabb, mint a pénztárcám. És ezt látják is rajtam. Fontosabb, mint a feleségem, ő is tudja. Fontosabb Jézus, mint a gyerekeim, vagy mint az unokáim. Fontosabb, mint a karrier. Mindennél fontosabb, mindent megelőz. Isten megáldja, ha mi komolyan vesszük ezt a küldetésünket. Hogy hirdetjük azt, hogy Isten Jézust azért küldte, hogy ő megkeresse és megmentse az elveszettet. A világ az, akiért Jézus odaadja az életét, és az e világ, az pedig, amelyik bűnbe esett, elveszett világ, amelyikhez hallottuk a délutáni előadásban, hogy ne igazodjatok a e világhoz, tehát e világhoz ne igazodjatok, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, mert ha a gondolkozásmódunk nem változik meg, akkor nem tudjuk megítélni, hogy mi a jó és mi a rossz. Ahhoz az értelmünknek, a szívünk gondolkozásának kell megváltozni, hogy mi különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között. De csodálatra méltó, bámulatra, ahogy az igében itt van, hogy elámultak Jézusnak a cselekedetén, ezt hát mi is átéljük. Hát ti értitek? Mindenki gondoljon arra, amikor először tartott őszinte szívvel bűnbánatot Krisztus előtt, a kereszt előtt, és azóta némelyikünk elmondhatja, hogy pár ezerszer biztos, nem tudom a számát, és még egyszer sem mondta, hogy tűnj innen. Hányszor mondjam neked? Még egyszer sem mondta. Nincs is ilyen a Bibliában, hogy valakinek, aki oda megy bűnbánattal, azt mondta volna, hogy takarodj. Hanem átölel, hív, gyere, bajba vagy, gyere. És hogy miért annyira sürgető, hogy éljünk a lehetőséggel, azért, mert ennek a világnak az állapotát látnunk kell. Egy démonizált világban élünk, amin hatalmat vett az ördög. Luther a sátánt e világ urának tartja. Az himnuszunkból tudjuk. E világ ura, gyújjon bosszúra. És nagy hatalommal rendelkezik. Nagy intelligenciával rendelkezik. Le tud minket győzni. Rá tud szedni. Állít csapdákat elénk. És csak ha a világosságban vagyunk, akkor tudjuk elkerülni. Persze, ami a 25. Zsoltárban a régi fordítás szerint van, a Károlyi szerint, ő húzza ki a törből lábamat, a csapdából lábamat. Tehát igazából hát ez a kegyelem végig kísér egész életünkben. De nem csak azt kell látni, hogy milyen pocsék a világ, hanem a közvetlen környezetünkben is mit művel. Démoni hatalommal megrontott emberek környezetében élünk. elmondtam valahol, mert megrendített engem az, amikor már többször hallottam egymás után, most a kislányom a barátnőjénél fog aludni. Hát hány pedofil van ebbe az országban? És tudjátok, hogy a kislányotoknak a barátnőjének milyen családja van? Na, de hát mindenki elengedi a gyerekét. Ti is, bárkihez. Hát egy borzalmas világ ez. Most sajnos azt kell mondjam, hogy rengeteg keresztény családban is vannak pedofilok. De hát az nem keresztény. Hát azért azt ne fogadjuk el annak. Az nem Krisztus követő. Hát a saját gyülekezetünkben is kell tudni, hogy ki kicsoda. Nem küldjük el a templomból az. Nem küldjük el. Hát de úgy kell hirdetnünk, hogy akik bűneikben maradnak, azokra mi vár? Hogy szeretettel mondjuk ezt el. Nem könnyű, testvérek. Hát lassan hozzászokunk ahhoz, hogy itt a melegekkel kapcsolatban már szégyelheti magát, aki nem ért egyet. De még gyülekezetben is. Hát még gyülekezetben is előfordul. De hát ha a lelkipásztor nem teszi helyre azt a gyülekezeti tagot, amelyik csak azért, hogy ne mondják őt ózsdinak. Hát nem mindegy, hogy minek mondanak. Hát testvérek, úgyse leszünk a világ számára, se szépek, se kívánatosak. Gyűlöletesek leszünk a világ számára. És baj, ha egyszer a világ befogad, akkor az ítélet alatt vagyunk. Ítélet alatt vagyunk, kivétel nélkül mind, ha az a szívünk vágya, hogy azonosuljunk a világgal. És ne felejtsük el, hogy nem csak a környezetünkben, hanem a személyes életünkben is hatalmat akar venni. A személyes életünkben is. Aki ezt nem látja, nagyot esik. A mi egyházunk a legtragikusabb a magyarországi egyházak között, mert a legtöbb elvált lelkipásztor a mi egyházunkban van. Testvérek, zokogok. Komolyan. Nem lehet megbántani őket, nem lehet szólni, nem lehet beszélni, nem lehet róla. Transzparens. Ne mondjuk ki ezt fő bűnnek. Nem ez a fő bűn, hanem ami oda vezetett. Hogy nem becsülik meg Istennek az irgalmas szeretetét, Krisztusnak a keresztáldozatát. Hogy nem értik meg, mert nem jutottak el odáig, hogy nincs nagyobb boldogság, mint Krisztusban lenni. Ez fájdalmas dolog. Tehát a bizonyságtevő életünkhöz jól kell ismerni azt a világot, hogy mi ne annak legyünk részévé, amelyikben élünk, hanem abból a világból legyünk Isten eszközei. Hát nagy baj lenne, ha azt hinnénk, hogy nekünk meg kell téríteni az embereket. Nekünk senkit nem kell megtéríteni. Beszélni kell, hirdetni kell az evangéliumot. És imádkozni, hogy Isten térítse meg őket. Beszélhetünk a megtérésről, az újjászületésről. Meg kell is. Nekem személyes tapasztalatom, amikor volt olyan feladatom, hogy tiszteletreméltó társak... Nem is tudom, hogyan mondjam, na mindegy. Tehát egy pocsék életű valakihez oda mentem hozzá, és nagyon-nagyon csendesen, imádság után oda mentem hozzá, mert össze is volt törve. És mondom neki, hát most tényleg eljött az ideje, hogy megtérj, hogy odadd a szívedet. Hát felpattant és leüvöltött, mert egy fejjel magasabb volt, mint én, hogy bízzam rá, hogy mikor kell megtérni. Hát testvérek, de hát ugye értitek? Persze, nem gondolom, hogy nem kellett elmondanom. Esetenként igen. De a rendszeres, az újra és újra, a világban, e világban való bizonyságtételünkben valami módon Jézus kell magasra emelni. Mert különben a gyülekezeti közösségekben lévő, nem Isten szerint élők, ők ugyanannyit tudnak Jézusról, mint mi. Sőt, hát beszélgettünk István testvéremmel az asztalnál, hát ha az összes kommunista tudta, vagy a délelőtt ige hirdetésbe került elő, hogy egy papnak hogyan kell élni, testvérek, hát a hitetlenek mind tudják, hogy a hívőknek hogyan kell élni. Tehát igazából ők is tudhatnák. Nem akarják. Nem is erőszak. Valami különleges, kegyelmi, drága kegyelmi lehetőség. ami mennyei atyánk részéről. És itt a mai ige szakasznak még az üzenetéhez nagyon hozzátartozik, hogy az asszony titokba megy, de Jézus nem titokba beszélt és nem titokba cselekedett. Ennek a történetnek az a vége, hogy ne mondják senkinek, ne tudják meg mások, ezért kiválasztott 3 tanítványt, akiket magával vitt. De annak megvolt az oka, az majd holnap valószínű elő fog kerülni. De most maradjunk annál, hogy hivatkozik is rá, hogy nem tanítottalak titokban benneteket. Semmit nem csináltam titokban. Az asszony érthető, hogy miért megy oda, mert tele van félelemmel a betegsége miatt. Egy megszégyenült ember, akinek már semmilyen nincs, valószínűleg nem volt hajléktalan, de egy nagyon-nagyon tönkrement ember, anyagilag is, egészségileg is mindenképpen. De őt is Jézus felvilágítja, felvilágosítja. Ez nem fog titokban maradni. És testvérek, milyen jó, hogy a bűneink nem maradnak titokban. Higgyétek el. Mikor először hallottam bizonyságtételt valakitől, akkor én még nem voltam úgy Jézusé, meghökkentett, hogy beszél a bűneiről. De aztán néhány év múlva én is elmondtam, hát testvérek, hát ő úgy is tudja, mindent tud rólunk. Mindent tud rólunk. És mégis szeret. És az érintés tulajdonképpen az ő részéről kezdődik. Mert ott tényleg megérintette az asszonyt, amikor Jézusról beszéltek. És azért megy Jézushoz. És titeket is először érintett meg Istennek a lelke, Istennek a szeretete. Csak azután tudtatok valamit akarni tőle. És ez nagyon jól van így. Nagyon jó. És ez történik, és elnézést, hogy a mai napon újra előveszem, de úgy gondolom, hogy igen nagy szükségünk van rá, hogy tudjunk valamit kezdeni a csenddel. Habakuk próféta könyvében olvassuk, az Úr azonban ott van szent templomában, csendesedjék el előtte az egész föld. Nem egyértelmű, hogy melyik az a templom, ahol az egész földnek el kell csendesedni Isten előtt. De nekünk tudnunk kell, hogy mi is az Isten temploma. Lehetünk. És az előtte való csend, tehát nagyon jó, hogy egyre inkább tisztázódik ige hirdetők részéről, hogy azért nem használjuk a meditáció kifejezését, mert ezt a keleti egyházak, vagy vallások, filozófiák lefoglalták a maguk számára. Legyen. Magyarországon is minden meditáció van, olyan meditáció is van, ahol az ördög hatalmat vesz az emberek életén. Tehát amikor azt mondjuk, hogy csendesedjetek el, akkor azt jelenti, hogy őre akarok figyelni. Én az ő templomába akarok belépni, ha lehet, annak a templomnak építő eleme szeretnék lenni, és csendben vagyok. Tehát hallgatom az ő szavát, figyelek az ő szavára, mondok is valamit neki, de a döntő, hogy ő beszéljen az ő szaván keresztül. És nem tudom, miért nem figyeltem fel eddig erre, de az a Zsoltár, aminek az alapján Luther az Erősvár a mi Istenünket írta, tartalmazza ezt a mondatot, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Testvérek, máshogy meg se tudhatjuk. Lesz valami kis információnk Istenről, lesz valami olyan, hogy ezt mondja a Biblia, és ez nem baj, ha azt továbbadjuk, sőt, csak azt adjuk tovább, de az a mély átélés, és nem az átélésre kell törekedni, hanem az Istenre való figyelésünk lehet olyan, hogy az ő jelenlétét, az ő szentségét átéljük, amikor imádkozunk. Ez nincs minden nap az én életemben, de sokszor van. Lehet, hogy valakinek minden nap van az életében, az nagyon nagy ajándék. De azért, hogy ez megtörténjen velünk, ezért meg kell dolgoznunk. Lehet, hogy ez nem jó kifejezés. Tehát időt kell szánni rá. Nem jöhet a tévésorozat, nem jöhet semmi, amikor erre időt akarunk szánni, akkor semmi nem lehet fontosabb ennél. Mint hogy ott vagyok csendben az én Urammal élő közösségben. ha így van, akkor megint felbátorodok arra, hogy megint beszéljek, mert itt a kérdés, ugye Jairus bajban volt? Bajban volt? Hát persze, a gyereke miatt bajban volt. A vérfolyásos asszony bajban volt? Igen. Akkor ki az, aki nincs bajban, ha még a szíve nem Jézusé? Mondjátok meg. Hát mindenki bajban van, akinek a szíve nem Jézusé. Mindenki bajban van. És igazából a bizonyságtételünknek az orvosi, gyógyító, szánó szeretetnek kell lenni. Olyan szeretetnek, amikor egy orvos, aki tényleg a hivatásának él, meg akarja, hogy gyógyuljon a betege. Mi ehhez nem a szakmai tudásunkat használjuk, lelkészként sem, hanem Isten hatalmát hívjuk segítségül. És akkor megtörténnek a csodák. A kegyelmi időt akkor úgy fogjuk látni, hogy növekedik azoknak a száma, akik vágyakoznak Jézushoz tartozni, őt követni. Rajtatok is múlik, hogy hányan fogják megismerni Jézust. Rajtatok is múlik. Imádkozzatok érte, hogy Isten adjon bölcsességet, olvassátok a Bibliát, vannak nagyon jó könyvek, amelyek segíthetnek. Személyválogató vagyok, testvérek. Nem veszek kezembe minden könyvet, mert ha ránézek, hogy ki írta, és tudom, hogy ki, akkor vagy megveszem, vagy nem. Nem veszem meg azért, mert rossz információm van. Rossz volt, amit attól a névtől olvastam, és kezembe veszem boldogan, hogyha tudom, hogy az, aki mögötte van, az odaadta a szívét Jézusnak. És szükségem van rá, természetesen, hogy mások ige szolgálatát, mások bizonyság tételét hallgassam. Nyugdíjasnak könnyű. Mert járunk a templomba, és hallgatjuk, boldogan hallgatjuk az ige üzenetét, testvére. Nagy ajándék ez számunkra. És akkor mi történik? Ez ugyan a holnapi napnak is témája. Jézus helyreállít. Nem olyan leszek, amilyen azelőtt voltam, hanem amilyen lennék, ha nem lett volna a bűneset. Ahhoz kezdek egyre inkább igazodni. Olyan mértékig állít helyre, hogy békesség lesz a szívembe, és jöhet betegség, jöhetnek rettenetes dolgok. És bár elpusztulnék tőle, de hát vele járok. Az övé vagyok. Ő bennem él, én meg benne. Ez nem egy egyéni eskedés. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked ezt a felfoghatatlan, érthetetlen kegyelmet. Azt a mély szeretetet, ahogyan csak te tudsz szeretni. És hálás vagyok, Uram, mert ebben részem van régóta. Köszönöm végtelen türelmedet. És köszönöm, Uram, hogy bármi történik. Szemlélhetem lelkemmel az én megváltóm szenvedését belerendülve, hogy én értem is meg kellett halnia. És mégis hálás, sokszor újongó szívvel magasztalva téged, hogy értem is meghalt és megbocsáttattak a bűneim. Uram, tégy tanúiddá bennünket, és nyugtalaníts, ha nem érezzük fontosnak, hogy megismerjenek az emberek téged. Uram, bátoríts bennünket, taníts bennünket. Uram, bárcsak elmondhatnám, de hogy meg is történne az a vágy a szívemnek, hogy mindnyájan Istentől tanítottak lennénk. Ments meg, Uram, minket bármilyen fajta kérkedéstől, attól a magabiztosságtól, hogyha mi mondunk valamit, akkor ott eredményesség van, hanem hogy legyen a szívünkben, hogy csak te. Mindig, mindenütt, mindenkinek csak rád van szüksége. Csak az a szükséges, hogy téged halljanak. Hogy tudjunk, Uram, úgy beszélni rólad, hogy téged lássanak. Uram, kérlek, könyörülj személyes életünkön, családi életünkön, gyülekezeti életünkön. Uram, mindig megdöbbent, amikor a Cselekedetek könyvében olvasom, hogy sok pap is megtért, de ez a szívem vágya, hogy püspökök, papok, felügyelők megtérjenek. hogy meglepődjenek azon, hogy bár rólad beszéltek, de téged nem ismertek, és hogy milyen kincs, amikor megismerhetnek. És kérlek téged, Uram, hazánkért, népünkért, vagy szolgáidnak élő reménységet, bátorságot és teljes ráthagyatkozást, hogy eredményes legyen a szolgálatunk. És kérlek élőhitű gyülekezeti tagokért, Uram, add, hogy eredményes legyen bizonyságtevő szolgálatuk. Hallgass meg a te szent fiadnak, visszautasíthatatlan nevéért, hogy csoda történjen, Uram, ebben az országban, hogy ezt a kegyelmi időt jól tudjuk itt tölteni, amíg itt lehetünk. Áldalak, Uram, hogy meghallgattál. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.